meghatározta életpályáját. Dolgozott diplomataként Varsóban és Pozsonyban. A felvidéki magyar mártírpolitikus Eszterházy János legelkötelezettebb kutatója, amelyre személyes okai is vannak. Jó estét kívánok, Nárai Balázs vagyok. Vendégem Molnár Imre, Eszterházy emlékérmes és lengyel tiszti kereszttel díjazott történész, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója. Eszterházy János születésének 120. évfordulója, március 14-én. Személyes ügy is az ön számára ez a nap. Milyen módon kiemelt nap az évben?
Hát nem csak a 14-e, de az egész március egy kiemelt fontosságú hónap Eszterházy János szempontjából, hiszen március 8-án fejezte be földi pályafutását sűrűs szenvedések közepette a Mirovi börtönben. A leghírhettebb politikai börtöne volt ez a csehszlovák kommunista köztársaságnak. A 14-én született, ugye egy nappal a március 15-i forradalom ünnepe előtt, annak a vigíliáján mondhatom, és március 25-e az a nap, amikor elkezdődött Krakkóban a boldoggá avatása. Nagyon fontos ez a nemzeti ünnepünk miatt is, de egyébként az Eszterházy Jánoshoz kötődő napok is egy ünnepé válnak a számomra, és nem csak számomra, hanem az egész fölvidéki magyarság számára. Kérdezte, hogy miért fontos ez számomra magánemberként és történészként is. Hát ez utóbbi, tehát történészként azért, mert 1988-ban kezdtem el dolgozni a Magyarság Kutató Intézetben. Ez még a rendszerváltás előtt volt, de már annak a hajnalán. Feladatul a csehszlovákiai magyarság történetének kutatását kaptam, mert ugye magam is onnét származom, és az ember ugye ilyenkor megnézi a régi újságokat, föllapozza megsárgult kiadványok lapjait, és azt láttam, hogy szinte minden oldalon találkoztam Eszterházy János nevével, miközben az általános iskolától az egyetemig bezárólag a tankönyvekben sehol nem találkoztam ővele, mint sem mint politikussal, sem mint kisebbségi vezetővel. Hát ez a szembesülés, hogy egyrészt ezeken a régi újságoldalakon olvasok egy emberről, akit szinte sztárként tisztelnek abban az időben, abban a világban, és most pedig senki semmit nem tud róla, a neve teljesen ismeretlenül cseng. Tehát ez sarkalt arra, hogy elkezdjem kutatni Eszterházy János életművét, pályafutását. Az egyéni motiváció pedig az, hogy magam is fölvidéki magyarként azzal is szembesülnöm kellett, hogy mennyire nincs tisztában ez a magyar nemzetcsoport a saját múltjával, a saját történelmével. Egyrészt ugye küszködik az állandó asszimilációs lemorzsolódással szemben, bepróbál kapaszkodókat keresni, ellenszert, gyógyszert találni ezekre a folyamatokra, amelyek mint az Antarktisz jegét úgy olvasztják. Tehát van itt egy szükséghelyzet, és ugyanakkor pedig nincsenek meg azok a múltbeli kapaszkodók, az a szikla, amire építeni lehetne a jövőt. Meggyőződésem, hogy Eszterházy János ilyen szikla, és az én egyéni motivációm az volt, hogy valamiképp vissza kell őt adni annak a társadalomnak, amelyért nem csak hogy élt, hanem amelyért feláldozta az életét.
Gyerekkorában hallott róla, emlegették akár szülei, vagy Lipolyság környékén, ahol született?
Természetesen emlegették. Nagyon bölcs, csodálatos nagyapám volt, és amikor én visszaszóltam az anyámnak, vagy nem voltam készséges éppen, hogy megcsináljam azt, amit kértek tőlem, vagy amikor visszafeleseltem, akkor nagyapám megszólalt bölcsön, és azt mondja, na, úgy beszélsz, mint Eszterházy. Ő ugyanis nagyon karakánul, ugye mindig ellenzéki politikusként, mindig a saját igazát védte. De úgy gyermekként ugye nem kezdtem ezt boncolgatni, fürtötni, hogy akkor mégis ki volt ez az Eszterházy.
Ipoly mente egy nagyon izgalmas régió rész, hiszen azt lehet mondani, hogy ha az ember néhány kilométerrel csak odébb születik, akkor már a határ másik oldalán születik. Ez a fajta érzés ott volt, hogy ha az ember átpillant az ipoly másik oldalára, akkor akár a börsönyt is látja, határhelyzet is, a szószoros értelmében, meg földrajzi értelmében is.
Hát ez nagyon attól, két okból is, egyrészt, mert ez a terület 38-ban visszatért, tehát az én édesapám és az én szüleim még megélték, ahogy ők nevezték a magyarok alatti időszakot, és magyar állampolgárok voltak. Ez az egyik, a másik, hogy az én falum, Ipoly-Födémes, a Ipoly mente északi részének a nyelvhatárán helyezkedik el. Tehát északra a következő falu, Rusó, ahogy mi hívtuk, magas majténynak lett fordítva, aztán de szlovákul Rusov, az már egy szín-szlovák település, és a két falu között volt a határ 1938-ban. De a két falu népessége, lakossága az tényleg szinte egy szimbiózisban élt egymással, kisegítették egymást az évszázadokon keresztül, hiszen az emberek a mindennapjaikban rájöttek arra, hogy szükségük van egymásra. De sajnos emlékszem a szomorú időszakra is, a lezárt magyar határa. Az én nagyszüleimnek két gyermeke is 38-ban Magyarországon kezdett tanulni, és amikor 45-ben lezárult a határ, akkor nem jöhettek vissza. Szinte egy vasfüggöny volt Magyarország és Csehszlovákia között. 52-ben a nagybátyám, tehát a nagyszülem fiúgyermeke az meghalt Magyarországon, és a szüleit nem engedték át a temetésre. Úgyhogy a két öreg ott állt a lezárt sorompó csehszlovák oldalán a temetés egész ideje alatt. Ott hultak a könnyeik, ott imádkoztak. Így az a hegy, ami nálunk Ipoly-Födémesen, a Szőlőhegy, és messzi kimagaslik az Ipoly-Völgysík régiójából, én falumból ellátni egészen a Mátráig, nem csak a Börzsönyig, rá lehet látni Magyarországra. Az emberek nagyon szerettek a Szőlőhegyen tartózkodni, mert Magyarországra láttak át.
Ezek a gyerekkori emlékek, élmények befolyásolták, tolták, terelték arra, hogy milyen szakmát választ, és aztán ugye Csehszlovákián belül járt egyetemre, a középiskola az a lakóhelye körül volt.
A gimnázium az Ipolyságon volt, az Ipolysági Magyar Gimnáziumban egyszerű tanáraim voltak, Korpás Pál, Vasottó, Láncos Tamás, Píri Lajos nevét említhetném meg.
Van olyan zene, ami nagyon megragadt? Akár amit szülői házban hallott?
Hát igen, van egy ezzel kapcsolatos élményem, ami máig jelen van, de hosszú ideig nem értettem az okát, ez pedig az, hogy sose értettem, hogy miért érzékenyülök el, amikor Beethovennek az Egmond nyitányát hallom. De annyira elfog egy belső szorítás, hogy sose tudtam megmagyarázni, és egy alkalommal már, azt hiszem már egyetemistaként tartózkodtam oda-haza, akkor már csak látogatóba jártam haza, amikor ez a zene megszólalt a rádióban, és elmondtam édesanyámnak azt, hogy én nem tudom, ilyenkor mindig összeszorul a szívem is. És akkor elmondta, hogy a szüleim 55-ben házasodtak össze, az apám az első keresetéből egy rádiót vett. Én 1956 novemberében születtem, tehát már az édesanyám már a szülésemet várta. Az utolsó hónapban a szíve alatt mindent hallottam, ami történik a környezetben, ugye pszichológusok mondják azt, hogy a baba akkor már nem csak, hogy átéli az anyja érzelmeit, de hallja is a külvilág hangjait, és az anyám azt mondta, hogy ugye ott ültek, hallgatták a rádiót, és akkor amikor egyszer csak megszakadt az adás, és jött a Beethoven Edmond nyitány, akkor tudták, hogy nagy baj van, vagy veszély van, és akkor sírtak le, térdepeltek a rádió körül, és imádkoztak Magyarországért, imádkoztak a magyar forradalomért, azokért, akik harcolnak. Ezt én akkor az édesanyám szíve alatt mindezt átéltem, anélkül, hogy tudtam volna róla. Én a szülői házból ezt az Edmond nyitányt, és persze a magyar himnuszt vittem magammal.
Ipolyság, a gimnázium és a tanárokból lehet kibontani azt, hogy végül is milyen irányt vett a pályája? Voltak ilyen, mondjuk így, hogy fordulópontok?
Igen, nagyon fontos fordulópont volt az, hogy bekerültem Ipolyságon az irodalmi színpadba. Vasottó tanár úr által vezetett ipolysági József Attila irodalmi színpad országos hírű volt. Tanár úr nem csak hogy a vers mondást, de a vers az irodalom szeretetét is elültette a szívembe, olyannyira, hogy magam is egy időben írtam verseket, és nagyon sokat köszönhetek annak, hogy ezeken az irodalmi színpadi próbákon felboncoltuk a verseket, kerültünk így közelebb nem csak a vershez, hanem a költők lelkéhez, gondolataihoz is. Ez egy óriási útravaló volt, amiért nagyon hálás vagyok. A másik ilyen fontos terület volt Korpás tanár úrnak a működése, neki pedig egy olvasóköre volt, ahol prózai, filozófiai munkákat, történelmi munkákat elemeztünk, beszéltünk át. Ott pedig az irodalom, a szövegek, a filozófia értésén keresztül valahogy a világ működésének a megértéséhez jutottunk közelebb.
Csehszlovákiában a felsőoktatási, az egyetemi tanulmányok alatt mit kapott?
Hát Csehszlovákiában az egyetem előtt az első kísérletre, az elsőben kifutásra nem vettek föl az egyetemre, mert éppen ebben a gimnáziumban éltem át az első konfliktusokat és a hatalommal. Annak ellenére, hogy ilyen tanáraink voltak, sajnos a gimnázium vezetése és főleg a párt vezetése az nem nézte jó szemmel a mi szánbontogató tevékenységünket, meglehetősen radikális dolgokat csináltunk akkor már a gimnáziumban. Nem voltak ezek túl radikálisak, csak ragaszkodtunk ahhoz például, hogy kiadhassunk egy saját újságot, amiben a magyar helységneveket magyarul írtuk, amiben leírtuk azokat a gondolatokat, amelyek a anyanyelvhez, a szülőföldhöz, annak szeretetéhez, szeretetéről szóltak. És hát természetesen nem adtuk fel a keresztény világnézetünket sem, jártunk templomba. Na, így például engem megfenyegettek, hogy nem érettségizhetem le, vagy ha le is érettségizem, szó sehova nem fognak felvenni. Hát valóban első nekifutásra ez nem is jött össze, nem is sikerült.
Ez melyik egyetem volt?
Én Pozsonyba jelentkeztem, pszichológiát szerettem volna akkor tanulni, de jelentkeztem a teológiai főiskolára is Pozsonyban. Így 2 év katonaságot kellett abszolválnom, ami akkor nagyon keserű szájízzel vonultam be katonának, de utólag visszagondolva az életiskolában nagyon sokat adott, mert hiszen szlovákokkal, csehekkel voltam végig 2 év alatt együtt.
Melyik részre vitték egy Csehszlovákián belül?
Igen, először volt egy 1,5 éves képzés Eperjesen, és ugye az is egy döbbenet volt, ugye egy szín szlovák városba kerültem, ahol leesett a vakulatot, előkerültek a magyar föliratok, a régebbi magyar föliratok. Találkozhattam a magyar történelemnek, a magyar kultúrának a régi nyomaival, idősebb nénik még beszéltek magyarul, és ez egy szívszorító érzés volt. És onnit kerültem ki Csehország legnyugatibb csücskébe, a Sumavába. A határőrizettel voltunk megbízva, én akkor beszéltem már németül, és azért német katonai rádióadókat kellett lehallgatnunk. Viszonylag értelmiségi körben voltam, mert csak nyelveket, idegen nyelveket tudó kollégák voltak, csehek, szlovákok, akik már gondolkoztak a világról, tehát prágai, csehországi fiúk például, akik már részesei voltak az ébredő cseh értelmiségieknek, és hát ott élt bennünket a Karta 77 ebben a csehországi kaszárnyában mozgalom is, amely egy elég sajátságos módon egy alkalommal felsorakoztatták a századot, hogy most pedig el kell ítélnünk a Karta 77-et, amely egy gyalázatos pamflett, amely az országot romlásba akarja pusztítani, és hát ugye a politikai tiszt az elrendelt, hogy ezt mindenki alá fogja írni, ennek az elítélését. És akkor én mertem jelentkezni, hogy nagyon szívesen aláírjuk, hogyha tudjuk, hogy mit. Ezért hát szíveskedjenek számunkra ideadni ennek a kartát, egy nyilatkozatnak a szövegét. Előbb szeretnék elolvasni, hogy tudjuk, hogy mit ítélünk el. No hát erre óriási zavar keletkezett, feloszlatták a sorakozót rögtön. Ott tanakodni kezdtek a tisztek, meg végül nem lett az aláírásból semmi, úgyhogy ezt megúsztuk. Ezzel kiúsztam a gyufát, mert hát éreztették velem, hogy belenyúltam a méhkasba. De a cseh fiúk nagy respekt tekintettek rám, és nagyon jó barátságokat kötöttek, és igazán rajtuk keresztül tanultam meg megbecsülni a cseh kultúrát, a cseh népet, akkor kerültem kapcsolatba az cseh irodalommal is.
Egy iskola volt egy jó kis előkészítés, felkészítés akár a későbbi egyetemi évekre is, aztán ami a katonaság után jött?
Igen, természetesen, és hát ezzel a hátizsákkal kerültem, aztán végül katonaság után, mint ugye katona kádert már fölvettek a szocialista Csehszlovákiában. 1978-ban volt, és akkor már Csehszlovákiában működött a Durai Miklós által szervezett Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság. Egyetemistaként rögtön a közelébe kerültem társaimmal együtt. Tehát jó volt ebbe bekapcsolódni. Egyetemistaként már nagyobb öntudattal vettünk ebben részt, és volt egy eszközünk, megválasztottak 78-ban, 79-ben, azt hiszem a József Attila Ifjúsági Klub elnökévé, amely egy bázist is jelentett, a diákság gyülekező helye volt, és ahol meglehetősen reform és forradalmi, sokszor forradalmi jellegű előadások is voltak. Magyar vendégeket hívtunk Magyarországról, magyar előadókat, akkor már lehetett közlekedni, jönni, menni. Vendégünk volt Cseh Tamás például.
A 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, Szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát. Ó, a régi, régi a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
79-ben kikötöttem a szegedi Juhász Gyula főiskolán egy fél éves részképzésre, és hát igazából az adta azt a végső lökést, amely erre az ellenzéki pályára vitt, mert ugye egy huszárki sötét konszolidációból kerültünk át egy forrongó magyar társadalomba, ahol összehasonlíthatatlanul szabadabb volt a gondolkodás, színházak világa, az irodalom, a folyóiratok, az akkor már működő szabad egyetemek világa, tehát ezt habzsoltuk. Részese lettem akkor egy időben a szervezkedő magyar ellenzéknek, olyannyira, hogy amikor letelt a fél év, és akkor visszamentünk Pozsonyba, akkor Pozsonyban az egyik tanárom, a magyar tanszék egyik tanára, aki nagy szeretettel tekintett erre a mi kicsit hebrencs és forró fejű viselkedésünkre, az behívott és elmondta, hogy a dekanátuson látta az én kirúgási papíromat, mert hogy a magyar titkos rendőrségi megfigyelések adatait azt átadták Csehszlovákiának, és hogy elmondta, örülhetek, ha nem csak a Komenszki Egyetemről Pozsonyba, de akár az ország összes egyeteméről is kitilthatnak. És akkor kezdtem, hogy tanárni, akkor én most mit csináljak, mit? Azt mondja, ha már ott van Magyarországon, próbálja ott befejezni az egyetemet, és akkor jöjjön vissza. Hálás vagyok szegedi barátaimnak, akik akkor ebben segítettek, és így sikerült Szegeden elkezdenem az egyetemet, amit aztán egy újabb történelmi fordulópont akasztott meg, a lengyelországi szolidaritásnak a kirobbanása.
És a lengyelországi szolidaritás kirobbanása ezt miképpen akasztotta meg?
Hát elsősorban azzal, hogy Szeged egyetemistaként szereztünk tudomást a szolidaritás által megindított sztrájk folyamatokról, arról az óriási társadalmi mozgalomról, ami akkor Lengyelországba kibontakozott, és amíg a kikötő munkások, meg a bányászok, meg a kohó munkások sztrájkoltak, hát az ember erre bölcs megértéssel és jó érzéssel bólogatott, de amikor azt hallottuk, hogy az egyetemisták sztrájkolnak, hát az aztán tényleg átlépte az inger küszöböt, kimentünk Lengyelországba. Szegedről több csoportban látogattuk végig ezeket a sztrájk helyeket Lengyelországban. Hazajöve Lengyelországból mi is elkészítettük a magunk egyetemista követeléseit Szegeden. Szerintem 12 pont volt, vagy 13 pont, már most már pontosan nem emlékszem. És hát akkor már felfigyelt ránk a belügyi rendőrség is, hát gondolom korábban is, hiszen szabad egyetemeket magánlakásokon tartott illegális összejöveteleket szerveztünk, amelyekben tényleg az ellenzék színe javát meghívtuk. Egy alkalommal bekéretett magához az egyetem dékánja, aki Kristó Gyula volt, és nagyon jó indulat. Nagy jó indulattal közölte, hogy nem tud tovább engem megvédeni, és a rendőrség követeli az eltávolításomat az egyetemről, ezért jobb, ha én lépek, mielőtt ez megtörténne, és azt javasolta, hogy jelentkezzek át a pesti egyetemre, az ELTÉ-re, ahol picit lazábbak a viszonyok. Szeged akkor egy, ugye a kombócsinoknak az országa volt. Így két év szegedi diákság után átkerültem az ELTÉ-re, hál' Istennek átvettek azzal az indokkal, hogy szociológiát szeretnék tanulni, és szociológia szak nem volt a szegedi József Attila Egyetemen akkor még, hát így megszabadultak tőlem a Szegedi Egyetemen. Itt tulajdonképpen nem került sor a kirúgásomra, hanem folytathattam és befejezhettem az egyetemet Budapesten. Akkor bontakozott ki az Omega együttes pályafutása, és hát azt hiszem, a Gyöngyhajó Lány az egy életre szóló zenei élmény.
Lengyelországi élmény az a magánéletében volt hatással, hiszen aztán felesége Lengyelországból
ért. Kijártam Lengyelországba, de már nem lehetett tüntetni, nem lehetett sztrájkolni, nem lehetett az utcai demonstrációkhoz kapcsolódni. Ha voltak is utcai demonstrációk, azokat a Zomó nagyon gyorsan likvidálta, és nekem is volt alkalmam menekülni már ott Varsóban Zomós gumibotos rendőrök elől. De elindult egy másfajta mozgalom, és ez pedig ezt az egyház indította el. Az egyház működését nem tiltották be. Az egyház valami olyan mérhetetlen bátorsággal állt oda emellé az igazság mozgalom mellé, mert a szolidaritás az nem egy politikai mozgalom volt pusztán, hanem egy társadalmi etikát, társadalmi igazságosságot, morális igazságosságot követő mozgalom volt. Az ember barátságba is keveredett, és hát itt találkoztam leendő feleségemmel is, aki szintén egyetemistaként, lengyelországi egyetemistaként zarándokolt, és bennünket, magyarokat egy csoportba osztottak.
Ezek az élmények, mint a személyes, aztán a közéleti aktivitás későbbi karrierben mind-mind beszűrődött, tudta használni, alkalmazni, akár diplomataként, aztán akár később, mint kulturális intézetigazgató?
Természetesen mindezek a tapasztalatok óriási és pluszt jelentettek. Elsősorban az, hogy amikor kikerültem 2000-ben a Varsói Nagykövetségre diplomataként, akkor még az egykori ellenzéki aktivisták azok részt vettek a társadalom irányításában, vagy politikusként, vagy pedig társadalomformáló, véleményformáló értelmiségként jelen voltak. Tehát ez a kapcsolatrendszer nagyon sokat segített a munkámban. És hát természetesen Pozsonyban is ez volt a helyzet.
Pozsonyi Magyar Kulturális Intézethez kötődik olyan program, ami nagyon megmaradt?
Hát természetesen sok ilyen élmény volt, de talán az egyik legkiemelkedő volt köztük Bogányi Gergelynek a koncertje, amikor elhozta a zongoráját. Csodálatos koncertet adott a Szlovák Rádió koncerttermében. Bogányit mindig szívesen hallgatok, és különösen ahogy Chopint vagy Lisztet játszik.
Közép-európai megközelítés valamiképpen gyermekeinek a felnevelésében szerepet játszott. Nyilván édesanyjuk, édesapjuk révén magyar is, felvidéki is, az édesanyjuk lengyel, tehát ez egy meghatározottság már.
Az életem az ifjúsági részét az életemnek Csehszlovákiába töltöttem, és emlékszem az arra a döbbenetes élményre, amikor először Budapestre jöttem, félig szökve egy folysági gimnazista osztálytársaimmal, mert ugye kis határútlevételet kértünk, de felstopoltunk titokba egész Budapestig, tehát megszegve az akkori szabályokat. Döbbenetes volt hallgatni az utcán a magyar beszédet, hogy itt mindenki magyarul beszél, és senki nem szól ránk, ha magyarul szólalunk meg, mert ez bizony Csehszlovákiában gyakran előfordult. És ez egy óriási tapasztalat volt a gyermeknevelésben is számomra, hogy a legtermészetesebb módon úgy lehet megszeretetni egy idegen kultúrát, vagy nem is idegen kultúrát, hogy a feleségem lengyel, de egy másik kultúrát úgy lehet megszeretetni, mert a gyermekeim azért itt születtek, itt jártak iskolába, itt kezdték az iskolákat, tehát ha azt tudatosítjuk, és erre a nejemmel tudatosan törekedtünk, ha azt látják a gyermekek, hogy mindkét nyelv egyforma értékkel, egyforma méltósággal, jelentőséggel bír, ezért a magyar nyelvet is, és a lengyel nyelvet is egyformán használtuk a családunkban, a nejemmel én is sokszor lengyelül beszéltem, és a gyerekekben egy abszolút természetes módon épült be ez az egyenrangúság, az, hogy a két kultúra, két nyelv egyenrangú egymással, mind a kettőnek az értékeit megismerték, és azt hiszem ez a fajta hozzáállás hiányzik valahogy a kisebbségi területeken felnövő nemzedékek, fiatalok életében, hogy hiányzik belőlük annak a megtapasztalása, hogy ők nem szenvednek hátrányt azzal, hogy magyarok, hogy magyarul beszélnek, hogy magyar a kultúrájuk, hogy ez teljesen egyenrangú. Ezt csak a többség tudja biztosítani számukra úgy, azzal, hogy tolerálja, hogy elfogadja őket egyenrangúként, egyenrangú partnerként.
Vendégem volt Molnár Imre, Eszterházi emlékérmes és lengyel tiszti kereszttel díjazott történész, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója, Eszterházi János életrajzírója. Mali Andrea gyártásvezető és Pór István hangmester nevében is köszöni a figyelmet a beszélgetőtárs Nárai Balázs. A beszélgetést ma éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
Most nagyon fontos, hogy elkerüljük azokat a helyeket, ahol többen vannak. Lehetőség szerint tartsunk 2 méteres távolságot egymástól. Köszönjük, hogy figyelnek egymásra. Kossuth Rádió. Otthon a világban.